meg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Edutus Egyetem. Újra átadták a Ratkó József díjat Nyíregyházán. Zene, színház, legendák, 5 felejthetetlen estével várja a látogatókat az Egri Dobó István Vármúzeum július 24-e, valamint augusztus 2-a között. Nem csak szakmákat ismerhettek meg, hanem saját erősségeiket is felfedezhették azok a diákok, akik a nyíregyházi Ridenc iskolába járnak. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Edutus Egyetem. Ennek eredményeként megalakult az első magyar országos egyetemi borklub. A részletekről dr. Torma Kornéliát, a Sárospataki Egyetem intézetigazgatóját hallják.
Szeretnénk, hogyha ez a borklub egy oktatási szintér is lenne, illetve az élményszerzésnek a szintere is lenne, hogy a bor nem csak mint gazdasági, mint turisztikai érték jelenjen meg, hanem egy olyan érték, amely mentén el lehet beszélgetni, amely mentén kapcsolatot lehet létesíteni, amely mentén tudást lehet szerezni a borkultúráról, a hagyományainkról, arról a borvidékről, amely éppen kínálja a borait. Számunkra itt élők számára a tokai borvidék, mint világörökség, az identitást jelenti. Tehát ez nem csak egy olyan közeg, amely, ahol mi élünk, hanem a zsigereinkben van, és amikor valahonnan haza érkezünk, akkor bennünket a Zempléni hegység ölelő karéja fogad, és a hegy és domboldalakon egymás mellett sorakozó ültetvények. A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói már maguk telepítenek szőlőt, és viszik végig azt a folyamatot, amelynek eredményeként a palackokban és a poharakban a finom nedű megkóstolható. A Tokaj-Hegyalja Egyetemen alakulása óta, 2021-et jelentő alakulása óta borklub is alakult, és ezzel együtt az egyetemisták is létrehoztak önállóan egy borklubot, és ezeknek a borkluboknak a működése jelenti azt a tudást és tapasztalatot, amit mi az első magyar országos borklubba be tudunk forgatni. Hogyan kell egy ilyet megszervezni, előkészíteni? Mi lesz az a tudás, amit a borkóstolók mentén az egyes borászatok képviselői szeretnének átadni? A mértékkel való alkoholfogyasztás kultúrája, az ízvilág megismerése, nevén nevezése, szavakkal illetése, és nyilvánvaló a különböző ízek megismerése. Ez egy fantasztikus lehetőség megítélésünk szerint mind a hallgatók számára, mind azok számára, akik az egyes borászatok képviselőiként bemutatkozhatnak, és munkájuk értékét bemutathatják mindenki számára, aki részt vesz.
Újra átadták a Ratkó József díjat, melyet idén Korpa Tamás költő, irodalom szervező vehetett át a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Most őt hallják.
Ratkó elsősorban az ifjúságomat idézte fel bennem, azokat az éveket és azokat az olvasási élményeket, amelyek Ratkóhoz kötődnek. Ugye, mint minden gyereknek, a Zsoltár anyámnak című szövegemlik volt a legelső. Milyen érdekes, hogy a sok közhelyes anyáknapi vers között van egy ilyen karcos, fenséges szöveg, ami nem patetikusan beszél mondjuk az anyához fűződő viszonyról, hanem a maga természetességével belefoglalja a tragédiát és a mindenek feletti szeretetet is.
A kitüntetettel dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár beszélgetett, aki szerint Korpa Tamás méltó volt erre az elismerésre.
A Ratkó díj elsősorban azokat a költőket, írókat, íróembereket jutalmazta, akik Ratkó József szellemiségéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek, akik az irodalomnak a közösségiségéhez elkötődtek, és az évek során mindazok, akik megkapták ezt a programot, ezt az arcpolitikát is vallották.
Az anyanyelvünk tesz minket magyarrá, aki ezt mesterfokon űzi, műveli, ápolja, szórakoztat bennünket, nevel bennünket költészete, művészete által, megérdemli, hogy ismerjük tevékenységüket, és legalább évente egyszer egy Ratkó díjjal rájuk irányítsuk a figyelmet, mondta Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke.
A nyelvünk tesz bennünket magyarra, az anyanyelvünk, tehát aki az anyanyelvet mesteri fokon űzi, műveli, ápolja ezzel, szórakoztat bennünket, nevel bennünket a költészete, a művészete által, megérdemli, hogy elismerjük az ő tevékenységüket, és legalább évente egyszer egy Ratkó díjjal is rájuk irányítsuk a figyelmet.
Zene, színház, legendák. Öt felejthetetlen estével várja a látogatókat a Dobó István Vármúzeum Egerben július 24-e, valamint augusztus 2-a között. Az intézmény több évtizedes múltra tekint vissza kulturális programok terén. Többek között Rúzsa Magdolnával is találkozhatnak a rajongók július 27-én, illetve a tradíciókhoz híven az egri csillagokat is megtekintetik július 31-én. A TBG produkció rendkívül nagy hangsúlyt fektet július 24-én a Nikola Tesla Végtelen Energia Music első bemutatására, mely 20 óra 30 perckor kezdődik, mondta rádiunknak Vona Tibor, a színházi társulat ötletgazdája.
Ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban úgy tűnik, hogy számtalan zseni mellett a 20. század legnagyobb géniuszának Nikola Teslát tartják és jegyzik. Ez most már olyan világszintű, és senki nem tudott róla egy olyan átfogó életrajzi muzikát, ami a nagy pozitív meccéspontok mentén be tudja mutatni ennek a hihetetlen zseninek. 146 találmány kapcsolódik a nevéhez, olyan, mint a váltóáron például, aminélkül semmi nincs a bolygónkon és a földünkön. Tehát, aki bemutassa ennek a nagyívű, nagyszabású embernek az életét, a zseni mögött rejlő embert, mert egy hihetetlen zárkózott, mint általában a zsenik valakiről beszélünk. Egyébként egy Asperger-szindrómás emberről, aki Gospic Mirján, jelenleg Horvátország területén született, szerb ortodox család, mind a két nemzet magáénak vallja. És mi úgy gondoltuk, mivel hogy legjobb barátja magyar, mivel hogy a váltóáramú motor működési elvét a Városliget homokjába rajzolta le, mert az első munkahelye Budapesten volt a Puskás Telefonközpontban, nekünk magyar, egy magyar produkciós időlának megvan az elkölcsi jog alapja, hogy Nikola Tesla életét valóban világminőségben feldolgozza. Mi kell ehhez? Hát ehhez kell egy kiváló alkotócsapat. Olyan kollégák, mint dalszövegíró dramaturg Müller Péter, Sziáni író, Egvesi Zoltán rendező, Radó Dövíz, Sebestyén Áron zeneszerző, tehát Szabó Anikó koreográfus, a Forwards Production, akik a LED animációkat, vizualitást tették a produkció mögé, tehát egy 9-fős alkotóteam, kismárki elmeztervezés még sorolhatnám, egy 9-fős alkotóteam jegyezte ezt a produkciót, másfél évig íródott, és 8 hónap alatt állítódott színpadra. 2020 óta most már 6 országban vendégszerepelt, plusz folyamatosan Magyarországon járja az útját, és a nézők alapvetően imádják, szórakoznak, tanulnak, kikapcsolódnak, tehát minden olyat azt gondoljuk, hogy teljesítést tud, amiről egy jó tartalmas színházi élménynek szólnia kell.
Danyi Rihárd, a 100 tagú cigányzenekar koncertszervező menedzsere és koncertmester helyettese kiemelte a július 29-i koncert fontosságát.
Ez a koncert azt gondolom, hogy azért lesz különleges, azon kívül, hogy a két magyar örökség díjas zenekar közös produkciót fog játszani, ami már egyébként önmagában nagyon különlegessé teszi az egész koncertet. Az lesz, hogy nagyon gyönyörű egyedi vizuált kapunk a TBG Production-től, ami azt jelenti, hogy minden egyes nagymester remek művéhez, például Johannes Brahms magyar táncokhoz, vagy Vittorio Monti csárdásához olyan gyönyörű vizuál technikát kapunk, és olyan látványvilág lesz a gyönyörű hangzás mellett, ami tényleg nagyon egyedivé teszi ezeket a koncerteket, mint azt Egerben is fogjuk látni. Valamint az, hogy ez a közös crossover most létre fog jönni, ez a mi életünkben is először történik, meg egyedülálló. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon élvezni fogja a közönség is, úgy remélem úgy, ahogyan mi fogjuk élvezni. A vendégzenekar az a Kossuth Díjas Csík zenekar lesz, és egyébként 4 produkcióban lesznek ők hallhatók, amiben én azt gondolom, hogy körülbelül 2 fogunk közösen játszani. Igen, 2025-ben volt 40 éves a zenekar. Ezt országszerte ünnepeltük gála koncertekkel, Veszprémtől kezdve tényleg az ország számos nagy arénáiban, koncerttermeiben. Ez a produkciós sorozat, ez is közös produkció volt a TBG Production-nál, ugye akik szolgáltatták nekünk a vizuál technikát, ők voltak ennek a megálmodói és a leszervezői. Ezek a koncertsorozatok mind nagyon különlegesek voltak számunkra, nagyon jó sikerük volt, és ezzel az új felállással működtünk, ami nem csak látványvilágban, de ahogy említettem, Queen Bohem Rhapsody-tól kezdve a hagyományos pacsőrtáig mindent lehetett hallani a zenekartól.
A retró slágerek szerelmeseinek is kedvez idén nyáron a Dobó István Vármúzeum, hiszen július 26-án a Csak egy tánc volt Szécsi Pál legszebb dalai musical show multidéző hangulatával varázsolja el a hallgatókat. A részleteket Serbán Attila, az előadás egyik szereplője ismertette.
A Szécsi Pál koncertről beszélgetünk, amit rettentően szeretünk, és annak idején a Budapest Sportarénában csináltunk meg egy alkalommal. Rettentően várom ezt az estét, mert egyrészt nagyon szeretek Egerbe jönni. Ugye Ráki Csabi barátommal nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot, és nekünk ez egy fontos helyszín. És igazából megpróbáljuk 4 Szécsi Pál legszebb dalait elénekelni majd itt az egri közönségnek, amelyek közül szinte kronológiában végigmegyünk az egész életén. Egy remek zenekar lesz velünk a háttérben, akik megtámogatják ezt az egész projektet. Nagyon-nagyon sokan lesznek, kb. 20, és egy nagyon szép látvánnyal és jó zenei élménnyel fogunk készülni nyilván. És alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltam teljes mértékben tisztában minden egyes Szécsi Pali dallal, de most már tisztában vagyok, és nagyon megszerettem őket. Mondok néhányat, például a Boldogság vagy a Himnusz a nyárhoz. Ezek a dalok például nagyon közel kerültek hozzám, amelyek régenben ugye nem nagyon énekeltem, vagy nem voltam annyira tisztában velük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és egy nagyon szép estét fogunk adni itt az egri közönségnek. Szécsi Pál szerintem a korszakának az egyik legmeghatározóbb és a legkülönlegesebb énekese volt. Már a hangszínét tekinte is, a kisugárzását, a jellemét tekintve egy nagyon kedves, egy nagyon, nagyon simulékony, jó humorú egyéniségről van szó. Én azt gondolom, hogy a fiatalok és a fiúk, a lányok egy kicsit jobban utána mennek a Szécsi Palinak, és meghallgatják a dalokat, és belemennek egy picit a szövegekbe, az értelmezésbe, akkor szerintem nagyon meg fogják kedvelni. De a legfőbb szempont szerintem az, hogy a dalain keresztül átjön az ő személyisége, az orgánumán keresztül olyan bársonyosságot, olyan kedvességet, olyan önazonosságot is vélünk felfedezni, ami szerintem nagyon-nagyon ritka a mai világban, úgyhogy szerintem ismerkedjenek meg vele és szeressék.
Nem csak szakmákat ismerhettek meg, hanem saját erősségeiket is felfedezhették azok a Riddance iskolába járó fiatalok, akik részt vettek a Vizityúk Vizitúra Egyesület az autistákért 5 napos pályaorientációs táborában Nyíregyházán. Simon Gabriella, táborvezető kiemelte, az egyesület számára fontos, hogy mindent megtegyenek a fiatalokért, ezért hozták létre a tábort is.
Évek óta, most már idén 10. alkalommal kerül megrendezésre családi élmény nyaralásunk, úgyhogy már nagyon profik vagyunk az ott alvós események kezelésében, és éreztük azt, hogy azt, hogy évente egyszer vagy kétszer van egy nagyobb esemény, ahol tudunk segíteni azoknak a családoknak, akik sajátos igényű gyermeket nevelnek, ez kevés. Kevés itt a térségben, hiába van egyébként több olyan szervezet, aki rajtunk kívül is nagyon sokat tesz a sajátos nevelési igényű fiatalokért és az őket gondozó szülőkért, gondviselőkért. vezetőkért még mindig nagyon lefedetlen ez a terület, akár a megyében, akár egyébként itt az észak-alföldi régióban. Nekem mindig is nagy szerelmem volt a pályorientáció, karriercoachként furcsa is lenne, hogyha ez nem így lenne, és láttuk azt, hogy mennyire nem a neurodiverzitáshoz igazítottan valósulnak meg a pályorientációs törekvések a Magyarországon.
Végül az időjárásról. Gomoly felhős idő várható, északkeleten nem zárható ki egy-egy zápor. Az északias szél helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 11-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A régió sportja.
Az Európai Kézilabda Szövetség új klubrangsora szerint a DVSC Schaeffler női kézilabda csapata a 17. legjobb csapat Európában. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek, ezt szolgálta a Sátoraljóújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Egyre népszerűbb a debreceni Extrém Sportpark. Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az EHF új klubrangsora szerint a DVSC Schaeffler a 17. legjobb csapat a női kézilabdázók között Európában. A 162 klubnevet tartalmazó listát az elmúlt három szezon nemzetközi eredményei alapján állították össze. A bajnokok ligájában, az Európa ligában és az Európa kupában elért eredmények alapján kapnak pontokat a klubok, és egy bónuszrendszer is befolyásolja a sorrendet. Ez alapján nem meglepő, hogy a lista élén az elmúlt három BL kiírásból kettőt megnyerő győri Audietto KC áll az élen, míg a második az idei győztes francia Metz együttese, a harmadik pedig a dán Team Esbjerg csapata. Gyors reagálás, első segélynyújtás és csapatmunka, ezek a honvédelemben is nélkülözhetetlen készségek. Ezt szolgálta a Sátoraljóújhelyen immár harmadik alkalommal megrendezett országos egészségügyi kadétverseny. Bodnár Csaba dandártábornokot hallják.
A honvédelemnek és az egészségügynek elég régóta komoly kapcsolata van. Az 1800-as évek elejéig vezethető vissza Olaszországba a Solferinoi csata, ahol először kezdtek el nagy figyelmet folytani arra, hogy a sebesülteket kihozzák a harctérről, ellássák, és igyekezzenek a gyógyulás útjára terelni. És azóta ez folyamatosan fejlődik olyannyira, hogy a NATO-ban már komoly sztendernek vannak arra, idő meghatározásokkal, hogy a katonának mikor kell, mennyi időn belül kell a sérültnek először felcserhez, orvosi ellátáshoz, szakorvosi, majd szakosított szakorvosi ellátáshoz jutnia. Ennek a kivitelezése hatalmas erőforrásokat, nagyon komoly felkészültséget igényel, és nyilván minden hadseregnek célja az, hogy a sebesülteket mielőbb újra harcképes állapotba hozza, illetve hogy az emberi élet mint szentség, és mint legfontosabb dolog az mindenek előtt legyen. Ugye vannak felcser, vagy ilyen mai divatosabb szóval combat medic katonák, akik először alakulatszinten ők elvégeznek ilyen tanfolyamokat, és kiselegység szinten ők már ott vannak a helyszínen a társukkal együtt, és rögtön az első beavatkozásokat szakavatott módon meg tudják kezdeni. A harctéri sérülések azért külön kategória, mert ugye ezek nem hasonlíthatók a hétköznapi bokaficamhoz, vagy leestem a lépcsőn, vagy egyéb sérülésekhez, és ennek a gyakorlása nehéz. Hál' Istennek békében élünk jó ideje, ritkán van lőtsebb, vagy komoly szilánk, gránátszilánk okozta sebek kezelésére szükség, viszont erre is fel kell készülni. Egy adott fegyveres konfliktus esetén ugye ennek a rutinnak meg kell lenni, és ez olyan, mint a kerékpár, mindenkorában ne kell kezdeni ahhoz, hogy ebből vagy ezt profin felépítsük addigra, mire alkalmazni szükséges. Tehát sokkal másabb egy harctéri sérülés, mint egy hétköznapi sérülés természetesen. Végrehajtott feladatok, ugye itt, ahogy említettem a megnyitóban is, az artériás vérzésektől a különböző ficamokig, az eszméletlen sérültnek a stabil állapotba helyezéséig, egy nagyon széles spektrumban mozog. Mint a teljes kadét programban és minden kadét versenyben ugye játékosan tanulnak. Azt elmondhatom itt, hogy ez az egész kadét program egy sikertörténet. Szerencsére ez látszik itt is, harmadik alkalommal vagyok itt megnyitni ezt az eseményt, és minden évben jelentősen magasabb volt a csapatok létszáma. A mostani 29 azt hiszem, hogy egy meglehetősen impresszív. És azt hiszem, hogy a honvédelmi nevelés az nem egy intézményi keret, hanem egy társadalmi összefogás szükségessége, és ez nagyon jó példa a kadétprogram. Itt szerepe van az iskolának, szerepe van a honvédségnek, szerepe van a családnak, és a fiatalok játszva tanulnak, olyan kihívásokkal találkoznak, amivel a normál hétköznapokban egyébként nem. A szülők is rendkívül hálásak, hiszen ezekre az időkre azért a digitális térből egy kicsit kihozzuk a fiatalokat, és a való élet felé egy olyan képzettséget adunk nekik, amit később is tudnak használni, és amiből remélhetően a honvédség is profitál később.
Egyre népszerűbb a debreceni extrém sportpark. Csaknem 40%-kal többen keresték fel az előző hónapokban, mint tavaly a tavaszi szezonban. A Derék utcai Debex az iskolai szünet végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a gördülő látványsportok kedvelőit. A rendkívüli hőség sem gátolja meg a versenyzőket abban, hogy folytassák a felkészülésüket. A kitartás és a heti 4-5 edzés ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy egy-egy versenyző szintet tudjon lépni. Fintor György triál versenyzőt hallják.
Most jelenleg a középhaladó kategóriában vagyok, és arra készülök, hogy a haladó kategóriában tudjak jövőre indulni.
Persze nem csak profik használják edzésre a szabadtéri létesítményt. Bárki kipróbálhatja, gyakorolhatja a különféle extrém sportokat a Debexben. Ráadásul az iskolai szünettel összhangban augusztus végéig minden nap reggel 10-től este 9 óráig várja a látogatókat az extrém sportpark, amely évről évre egyre népszerűbb. Új szabályként a beton gördeszkapáját este 7 után csak 12 éven felüliek használhatják, így esténként inkább a gyakorlottabb deszkásoké lesz a terep. A korlátozás kizárólag a gördeszkapájára vonatkozik, a Debex többi 6 pályája továbbra is szabadon használható. Víg Tamást, a Debex szakmai vezetőjét hallják.
A tavaly évben átléptük a 14 ezer beléptetést egész év alatt, most viszont az 5400-at meghaladtuk, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az időszakra bontva 39%-kal növekedett a látogatószámunk a tavaly évhez képest.
Sárváron a Magyar Fürdőszövetség közgyűlésén mutatkozott be a Kazincbarcikai vízi komplexum. A rangos szakmai szervezethez Kazincbarcika önkormányzata is csatlakozott, az erről szóló nyilatkozatot Szitka Péter polgármester írta alá a kétnapos eseményen. A rendezvényen az ágazatban dolgozó szolgáltatók közötti tapasztalatcserére is lehetőség nyílt. Kántás Zoltánt a Magyar Fürdőszövetség elnökét hallják.
Azért is bír különös jelentőséggel a mai időkben egyébként ennek a szövetségnek a munkája, mert az elmúlt 30-35 évben létrehozott, és az elmúlt évekig egyébként hatályban lévő jogszabályok teljesen átalakultak. Gyakorlatilag a nulláról egy teljesen új jogszabályi környezet alakult ki a létesítéshez is, és a működéshez is, és különösen egy új tag számára, akinek ráadásul egy vadonatúj létesítménye van, azt gondolom szakmailag mindenképpen tudunk olyan iránymutatásokat, illetve szakmai támogatást nyújtani, ami a biztonságos létesítmény üzemeltetés mellett egy olyan létesítmény gazdálkodáshoz a kapcsolódó kérdéskörben is tud támogatást adni, ami egyébként az üzemeltetők számára az egyik legnagyobb kihívást jelenti.
A szakmai szervezet évtizedek óta nyújt érdekképviseletet tagjai számára, lehetőséget biztosít arra is, hogy a tagok az ágazat működésével, a fürdők üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseiket megvitassák és tapasztalatot cseréljenek. Az elnök hozzátette, az elmúlt időszakban számos esetben tudott érdekérvényesítő szerepével fellépni a szövetség, amikor akár egyes tagoknak tudtak szakmai segítséget nyújtani, vagy általában véve a közösség érdekeit tudták képviselni a döntéshozó szerveknél. A testületi ülés előadásokkal kezdődött, Szó esett a hazai fürdők digitális megújulási lehetőségeiről, a turisztikai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételekről és tervezési megoldásokról is. A rendezvényen a vízi komplexum szakmai vezetői is részt vettek. Halász Bélát, a Kazincbarcikai vízi komplexum műszaki divízió vezetőjét hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk a Fürdőszövetség konferenciáján, hiszen ez konferencia is, nem csak közgyűlés. Hát itt a tagfelvétel mellett szakmai tapasztalatcserére is van lehetőség. Különösen fontos ez, hogy a jogszabályoknak való megfelelés mellett a műszaki működésünk is meg legyen támogatva, és nálunk nagyobb, vagy belünk azonos méretű fürdők tapasztalatait is be tudjuk építeni a hétköznapi munkánkban. Különös tekintettel igaz ez mondjuk a vízminőségre, vagy akár a takarítás és a tisztítás technológiai lépéseire.
A program tisztújítással és az új belépők felvételével folytatódott. Kazincbarcika önkormányzata már korábban jelezte belépési szándékát a szervezetbe. Beke Tibort, a vízi komplexum igazgatóját hallják.
Magyar Fürdőszövetség az a fürdőket és úszodákat üzemeltető szakemberek szakmai szövetsége, és mint ilyen minden a szakmához tartozó jogszabállyal, szabályozással tisztában van, tehát gyakorlatilag azért fontos, hogy belépjünk ebbe a szövetségbe, hogy minden olyan információval, amivel ez a szakma kell, hogy rendelkezzen, ezt a barcikai szakemberek is megkapják. Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy készülünk egy strandfejlesztésre. Ez a strandfejlesztés nagyon sok olyan szakmai kérdést vet föl, amiben az itt kialakuló kapcsolatrendszerrel, szakmai kapcsolatokkal nagyon sok segítséget tudunk kapni a szövetségtől.
A közgyűlésen a szakmai szervezet új belépőjeként Kazincbarcika is bemutatkozott. A várost és a vízi komplexumot bemutató prezentációjában Szitka Péter polgármester ismertette, hogyan vált Kazincbarcika városból élményvárossá. Mint fogalmazott, a sport Kazincbarcikán közös nyelv, közösséget épít, városképet formál és jövőt rajzol. Ennek a gondolkodásnak lett az egyik legfontosabb eredménye a vízi komplexum megvalósítása is. A létesítmény új városi minőséget jelent. Sport, egészség, közösség és pihenés egy helyen. Egyszerre szolgálja a versenysportot, az utánpótlást, a családokat és a rekreációt. A város jelenleg egy olyan stratégia fejlesztésen dolgozik, amely minőségben, élményben és szemléletben is méltó folytatása lehet a vízi komplexumnak. Szitka Péter polgármestert hallják.
Volt egy nagyon elavult uszodánk, és mertünk egy nagyot álmodni, és azt mondtuk, hogy egy vízi komplexumot építünk, ami egy olyan attrakciója lesz a városnak, amelyet el tudunk akár ide is hozni önök elé. Aminek a különlegessége az, hogy a Bükk lába és maga a város találkozásánál van ez a gyönyörű komplexum, aminek gyakorlatilag most két üteme készen van, és ott a mellette lévő zöld felületen majd egy strandfejlesztés is az éven a tervezése elindul, és remélem azt, hogy majd az elkövetkezendő alkalommal magának ennek a strandfejlesztésnek és a megvalósulásának az eredményeiről is be tudunk számolni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Things not worth having.
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Krisztus kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. Adásunkban megismerhetik a mátraaljai Rózsaszentmárton útmenti keresztjeit, valamint arról is hallanak majd, hogy milyen eredményeket hozott a Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolna idei feltárása. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kerékgyártó József harangkutatót, illetve kicsit kibővítve a szerepkörödet, szakrális kisemlékeink kutatóját, ismerőjét. Nem először vagy itt a stúdióban, általában mindig harangokról, keresztekről, szobrokról beszélgetünk. Így teszünk ma is, és a jövő alkalommal is. Nemrég társszerzője voltál egy monográfiának, ami Rózsaszentmártonnal, ezzel a Heves megyei mátraaljai településsel foglalkozik, és rádesett a szakrális kisemlékek, a vallás élet bemutatása. Kezdjük a keresztekkel.
Rózsaszentmártonról tudni illik, hogy a mátraaljai település Palócföldnek a déli része, és Rózsaszentmárton nem volt mindig Rózsaszentmárton. A korábbi neve Fancsalként ismeretes a történeti szakirodalomban, éppen ezért, ugye a Fancsalt említi valaki, mindenkinek a fancsali feszület jut az eszébe.
A fancsali pofát vág
vagy valaki, a fancsali ugye? Pofa. Hát ez a fancsali feszület, ez részben vonatkozik csak Fancsalra, mivel hogy Magyarországon több Fancsal nevű település is volt itt a Kárpát-medencében, és mindegyiknek megvolt tulajdonképpen a saját idézőjelben feszület története.
Én egyet ismerek az igazi Fancsalról, ami mai napig is a Fancsal nevet viseli. Ez a település ott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében van, és a templomukban ki is van állítva az eredeti fancsali feszület. Most akkor melyik az eredeti?
Tulajdonképpen mindegyik. Azért mindegyik, mert a rózsaszentmártoni fancsal is fancsal volt. Tehát őt is Fancsalnak hívták, ő is ugyanolyan árpádkori eredetű település, és Fancsalként, Fancsal telkiként szerepel a királyi oklevelekben. Az egy más dolog, hogy a 1892-es években a község kérelmezte azt, hogy Rózsaszentmárton nevét viselje. Ekkor volt az országban az első ilyen nagyobb névmódosítási hullám. Ekkor kérelmezték, nem alaptalanul egyébként, mert Fancsal községet, illetve Rózsaszentmárton községet kettős névvel illették. Azért illették kettős névvel, mert a Rózsaszentmárton, illetve a Fancsal név párhuzamosan futott egymás mellett. Találtam egy olyan pecsétet, egy 1801-es viaszpecsétet, ami már Rózsaszentmárton falu felirata szerepel, és a falu is, tehát a falu belőlek is a 19. második felében a pesti féle Magyarország leírásában úgy írja le a község bírója, illetve jegyzője, hogy hát igen, a Fancsal régebbi neve Rózsaszentmárton.
A Fancsalé volt Rózsaszentmárton?
Igen, mert ugye a Szentmárton név is elég gyakori Magyarországon, az egyik leggyakoribb. Ilyen szempontból, hogy megkülönböztessék a szomszédos időzelve, szomszédos pár kilométerre alább levő, Nagyrédén levő Szentmárton községtől, amit Réde Szentmártonnak hívtak, ezt a község részt elnevezték Rózsaszentmártonnak. Tehát, hogy a két Szentmárton falut valahogy meg kellett, vagy település részt meg kellett különböztetni, hát így tudták megkülönböztetni. És ilyen szempontból volt tulajdonképpen érdekes dolog az, hogy a falu két néven fut. Az ismertebb neve volt tulajdonképpen a fancsali név, mert az iratokban Fancsalként szerepel, és mikor a bíró vagy a jegyző hitelesít egy iratot, és akkor ráírja, hogy a község hiteles pecsétjével igazoljuk, és akkor megdöbben az ember rajta, hogy a pecséten meg Rózsaszentmárton van rajta. Tehát ugye ez a kettőség ez előfordult. Hát nézzük akkor egy ilyen feszületet, például az, hogy az Abaúj megyeibe hogyan volt tulajdonképpen ez a leírás.
Abaúj megyeibe?
Abaúj megyei Fancsal, ez Forró-Encs község vagy város mellett található. 1820-ban Dugonics András király oktató gyűjtötte össze egy ilyen Magyar példabeszédek és jeles mondatok című kiadványában, írja le a történetet 1820-ban. Fancsalban egy Abaúj vármegyei Tóth faluban feszületet csináltattak a falusiak. Kérték pedig a faragót, hogy a képet ne fő meghajtva és halva, hanem élő ábrázattal csinálja. Ez meglévén, a feszület fel is állítatván, a következett éjjel oly mennydörgések lettek, hogy az egész falu határát elverni a jég. Reggelre kelvén a szomorú idő, egybegyűltek az esküdtek, és maguk közt ezt az iszonyatos kárnak valóságos okáról tanakodtak. Azt mondta a lelkipásztor, hogy ennek nem más oka lenne, hanem hogy a ma látó feszület megszemlélte a gonoszságaitokat, és reájuk e büntetést hozta. Ezt hallván a falusiak arra vetemettek, hogy a feszületnek szemét kilőjék, és a többiekkel ezt a feszületet is egyformára vegyék. Úgy összepuskázták pedig, hogy rajta az emberi ábrázatnak semmi helyét nem hagyták. Már akkor szomorúnak tetszett a feszület, ezt a közmondást a rút ábrázatú embereikre is alkalmazták, mások főképp azokra, kit a himlő összeszaggatott. Ezeket is fancsali feszületnek nevezték. Ez az egyik, mondta. Székely Fancsalon, ugye Erdélyben, az járja, hogy cifra, mint a fancsali feszület. Tehát nem szomorú, hanem cifra. Ugye miért cifra? Hát mert Jézust zsinóros mentében ábrázolták. Magyar nadrágban, tehát magyar veres nadrágban. Ott ez volt a mondás. És itt van a rózsaszentmártoni, hogy a hívők a szentkúti búcsúba zarándokra vitték magukkal a plék feszületet, és menet közben nagy eső támadt, és a feszület megázott. Az eső eláztatta a festéket, és amikor a vihar előtt, akkor látták meg, hogy a festék összefolyt, és Krisztus arca eltorzult. Tehát tulajdonképpen mind a három a keresztet, illetve a feszületet mondja el, mindegyiknek megvan a saját része, de a legrégebbi az 1820-as változat, tehát a ma is fancsalként emlegetett Abói vármegyei fancsal. De van egy viszonylag modern 20. századi megemlékezés is a fancsali feszületről, ez Ken Follett író írásában van, ez a Idők végezeték című regényében írja le azt, hogy a kelmefestő mindig olyannak látszott, mint a fancsali feszület, de általában elvégezte, amit ő rendelt. Nem beszéltünk még tulajdonképpen a fancsali lőréről, ami ugye nem kimondottan a feszülethez vonatkozik, de fancsalhoz, ez a lőre tulajdonképpen a almaból. Ugye hát a savanyú, ezért van az, hogy ha a fancsali lőrével kínálnak, az azt jelenti, hogy egy savanyú borral. És ettől van tulajdonképpen a fancsali pofa kifejezés is, mert amikor megissza az ember, azért igencsak elhúzza a száját, de ugye a fancsali pofa idézőjelben azért a keresztre is vonatkozik. Egyébként a rózsaiak nem igazán bánkódnak emiatt, hogy most fancsal vagy rózsaszentmártoni. Ők tudják azt, hogy mind a kettő rájuk vonatkozik, és tudják azt, hogy tulajdonképpen ez egy büszkeség. Hát egy bányász embernek ugye azért büszkeség az, hogy most ő hol lakik, és ilyen szempontból egy borzasztó összetartó társadalma a rózsaszentmártoni társadalom. Hát miről lehetne még hirtelen beszélni? Talán arról, hogy a településen, általában a kisebb falvaknál is, a középkorban a templom körül temetkeztek. Akkor még ugye nem állítottak a feszületet, hát ott volt a templom, hát nem volt értelme külön feszületet állítani, de amikor Mária Terézia a 18. század második harmadában elrendeli a temetkezések helyének a megváltoztatását, tehát az, hogy a temetőket a falunk kívül kell, településen kívül kell felállítani, így a templom körül temetkezések ugye megszűntek, és a templom fölötti északi részen került kialakításra a temető, mely tulajdonképpen egy 60 év múlva, 1830-as évek végére bővítésre kerül, és akkor már a temetőben is állítanak feszületeket. A másik két feszület, ugye a két temetőről beszélek, egy régebbi és egy újabbról, mind a kettő a templomtól északra található, mind a kettőt a község állítatta, és van két olyan feszület, amely tulajdonképpen egyik az Apci út felé vezet, az Apci úti feszület, illetve a Szűcsi út irányába vívő úton a Szűcsi úti feszület. E két feszületet viszont magánszemélyek állítatták.
Általában így van ez a keresztek esetében, nem?
Igen, tehát két lehetőség van a keresztállításra, vagy a község állítatja, illetve az egyház község állítatja, vagy valamilyen magánszemély. Hát a temetőnek az első keresztjét az 1811-es vizitáció úgy írja, hogy Báti Mihály fancsali földműves állítatja 1800-ban. Természetesen ez egy fafeszület volt rajta a megváltó plékkorpuszával, amit majd idővel kicserélnek. A másik kereszt 1881-ben állítódott, ez a új temetői részben, a két temető rész nincsen kerítéssel elválasztva, tehát tulajdonképpen van egy régi temetői rész, meg egy új temetői rész. Ez a hívek közadakozásából készült, és hát tulajdonképpen ez a mai napig is áll. Az első régi temetőnek a fakeresztjét ki kellett cserélni, 1906-ban kőkeresztet állítottak helyére, méghozzá Körösi Máté állított egy új kőkeresztet, melyen meg is örökítették az állítató nevét, hogy Isten dicsőségére állította Körösi Máté 1906-ban. Az új temetői kereszt, ugye, mely szintén fából készült először, 1881-ben lett kicserélve, és hát miből termettette elő a pénzt az egyházközség? Hát természetesen abból a faanyagból, amit kivágtak a temető körül, és ilyen szempontból megvolt a fenntartási lehetőség is. Ezen mindössze csak annyi, hogy 1881, tehát egy dátum látható rajta.
Ez a fenntartási lehetőség azt jelenti, hogy ugye akkoriban egy alapítványt kellett tenni, nem volt elég az, hogy állítanak egy keresztet, aztán sorsára hagyják, hadd álljon ott magában, hanem egy bizonyos pénzösszeget kellett elhelyezni itt Egerben a takarékpénztárban, ugye az érseki takarékban, és annak a kamataiból eszközölték az időnkénti javítást.
Tehát a keresztfelállításnak van egy jogi procedúrája. Ez a jogi procedúra az, hogy a keresztállító vagy alapító először a helyi plébánostól ugye engedélyt kér, vagy bejelenti az állítási szándékát. Ekkor csinálnak egy alapító okiratot, egy szabályszerű jelentést. Ebben az állítató kiköti, hogy hol, milyen keresztet szeretne állítani, és ennek a fenntartására egy bizonyos összeget, 10-20-40 forintos összeget, mely az 1900-as évek elején ugye koronára lett átváltva a forint, annak a dupláját éri ilyen szempontból, tehát névértékben, tehát egy 20 forintos kereszt az a 910-es években már 40 koronás alapot jelentett. Tehát egy 20-40 forintos keresztalapítást hozott létre, és ezt be is kellett fizetni az egyházmegyei alapítványi pénztárba, ide Egerbe, tehát ide lett beküldve, és itt a kereszt nevére állított alapítványban kamatozott, és az évi kamatából, évi 6%-os kamatából kellett tulajdonképpen ezt a keresztet majd fenntartani. Tehát időnként a kerítését felújítani, átfesteni, a pléklemezt kicserélni esetleg, ha még kőből volt, akkor ugye újra faragni vagy kijavítani a letört vagy megrongálódott részeket. És ez az alapítvány tulajdonképpen ez mindig főpásztori jóváhagyással történt. És ilyenkor egy kis mellékletet is írt egy-két mondatban, hogy meghagyom az idő szerinti helyi plébánosnak, hogy a kereszt fenntartására ügyeljen. Az út melletti keresztek, mint mondtam, két út melletti kereszt található a településen. Hát a település két végér volt tulajdonképpen, kelet-nyugati irányban találhatók ezek a keresztek. A keleti oldalon van a Szücsi kereszt, és a nyugatin az Apci. Hát 1746-ban, tehát a 18. század közepén egy darab kereszt volt a településen, amit a község tartott fent. Ugye 1839-ben már két darab fa kereszt van, az egyiket a plébános állítatta, a másikat viszont egy Kispál nevű földműves 20 forintos alapítvánnyal. Természetesen plébános és 20 forintos alapítvánnyal állította a keresztet. 20 év múlva tulajdonképpen felújításra szorulnak, hát természetesen, hogy a festék ugye azért ez kopik, és 1858-ban a fakereszteket ugye a plé korpuszt meg kellett újítani. Mert akkor tényleg úgy nézett volna ki, mint a fancsali feszület, hogy felismerhetetlen az arc, a test. 1858-tól 1863-ig ez a két kereszt volt a településen. 1863-ban viszont a plébánia templom mellé egy keresztet állítottak, egy fakeresztet Vég Ferenc állítatott, szintén 20 forintos alappal, és hát ezt 20 évvel később ugye szintén fel kellett újítani. Hát Vég Ferenc 1899-ben ezt a fakeresztet kicserélte egy kőkeresztre. Ez a kőkereszt a mai napig áll. Eredetileg volt egy kovácsoltvas kerítése is, melyet 2017-18-ban elbontottak, és egyik kerítés elemet a templom előtti kopjafához helyezték díszítő elemül. Ugye kereszteket azért kellett kerítéssel védeni, eleve az, hogy a keresztnek a területe megszentelt földnek számított. Ilyen szempontból az állatok, a barmok, ugye úgy útmenet volt, a barmok ne döntsék ki a kereszteket, ne szentségtelenítsék meg, ezért keresztkerttel védték ezeket a kereszteket, fakerítéssel, később pedig már kovácsolt vas, illetve öntött vas kerítésekkel.
Megjelezte ez a kerítés azt is, hogy azt a részt az egyház nevére íratja.
Természetesen az egyház tulajdonába került, előbb-utóbb az a kereszt. Tehát ez is egy feltétel volt, főleg a 20. századi keresztalapításoknál. És az 1899-ben ugye már az a felirat kerül a kőkeresztre, hogy az Isten dicsőségére állította Vég Ferenc 1899-ben. De a templom előtt található egy kopjafa is, amely most viszonylag egy új emlék a településnek. Ezt Szegedi József készítette, méghozzá több alkalom tiszteletére, egy hármas ünnep tiszteletére. Ugye Fancsol első írásos említése 1067-ből, illetve 1267-ből, Fancsal község névváltoztatása Róza Szent Mártonra 1892-es évforduló emlékére, és 2017 ugye az 1000 éves jubileumi dátum, tulajdonképpen a kopjafállítás dátuma az, ami szerepet játszik ebben az állításban.
A korábbi keresztekről tudunk valamit, hogy miért állították?
Természetesen hát egy szóval el lehet, vagy egy mondatban el lehet mondani, Isten dicsőségére, ez minden keresztnek az egyik legnagyobb, vagy legfontosabb alapító célja. Hát az Abszolútnál ugye Kis István állította, ami 25 osztrák értékű forint alaptőkével rendelkezett 1867-ben. Ugye említettem, hogy előtte Kis Pál volt, most ugye Kis István, tehát ugyanaz a család, csak éppen egy leszármazott gondozza. Ez általában ki is kötik az alapítványoknál, hogy az utódaim fogják majd, vagy maradékaim körülbelül szóhasználattal gondozzák majd a keresztet. Hát így is van, és be is tartják általában, tehát nagyon adnak arra a helybeliek, hogy ha már a család vállalt egy ilyen kötelezettséget, akkor azt ők, ha tehetik, tovább viszik, és tulajdonképpen meg is csinálják. Ugye 1867-ben egy fakeresztet állítatott, amely hát 1905-re kidőlt egy vihar következtében, és 1943-ban a háború kellős közepén viszont Kis Györgyné és gyermekei állítatnak egy kőkeresztet, ugye természetesen szintén Isten dicsőségére. Ez a kereszt a mai napig megvan tulajdonképpen. Hegedűs György kőfaragó készített egy viszonylag szép míves keresztet. A Szűcsi úton ismerős a név Kis István, már családnév, állítatott 1870-ben egy keresztet, ugye a plébános állította ugye korábban, ez ki lett cserélve szintén egy másik fakeresztre, hát mikor is 1905-re szintén ki lett cserélve, és hát ez a kicserélés megint abból állt, hogy a háború közepén Kis János és neje, Lacika Anna állítatott egy kőkeresztet, Isten dicsőségére állította Kis János és neje, Lacika Anna 1943-ban. Van egy dőlőmenti kereszt is, ez Báthy Jánosnak a vasbeton keresztje, ő az első világháború követően 1921-ben a Tarcúdi dűlőben állítatott egy betonkeresztet. Itt tulajdonképpen az iratokból ki is derül, hogy tulajdonképpen ezt a területet az egyháznak is ajándékozzák végül is.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Kerékgyártó József helytörténetkutatót hallották.
Nagyegedhegy tetején álló egykori kápolnát vélhetően a 18. század elején alapították, ugyanis a rá vonatkozó legkorábbi írott forrás 1746-ból származik. Bár az épület a hozzátartozó remetességgel jó néhány évtizedig fontos szerepet játszott Eger hitéletében, II. József a rendeket feloszlató ítélete következtében igen mostoha sorsra jutott. Az elfeledett Szentkereszt kápolna kutatása 2018-ban vette kezdetét a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezetésével. A kezdeti levéltári és könyvtári kutató munkákat követően egri természetjáró elődöktől származó információk alapján kerültek azonosításra az épület feltételezett romjai. A 2020-ban induló régészeti terepbejárásokat, illetve fémkeresős kutatásokat már a Dobó István Vármúzeum szakembereivel egyre több önkéntes csatlakozásával kezdték el. A következő percekben Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészeket hallják.
A Nagyegedhegyi Remete kápolnának a feltárásai már 5. éve zajlik, illetve hát ez volt a 4. feltárási szezonunk. És még további ütemeket is tervezünk, ugye a falaknak a nagy részét sikerült feltárni, de a járószintekig még nem jutottunk el mindenhol, úgyhogy kilátásban vannak még további feltárási ütemek.
Szolgált ez az ásatás valami újjal, újdonsággal?
Persze, igazából a templom és a leletanyag vonatkozásában is újdonságokkal szolgált ez a két hét feltárás, amit most végeztünk el. Mostani célunk ugye az volt, hogy a 2023 és 2024-ben megkezdett feltárások során kirajzolódó 22 méter hosszúságú, 11 méter szélességű templomnak az immár ismert alaprajzi szerkezetét pontosítsuk, illetve a járószinteket, valamint a padlószinteket találjuk meg a templomon belül és a templomon kívül. Ennek részben az is a célja, hogy a jövőbeni gépi munkával történő omladék kiszállításhoz adatokat nyerjünk, illetve a később megvalósuló általunk tervezett konzerválási és helyreállítási munkákhoz is tervezési adatokat nyerjünk. Most a célunk tehát az volt, hogy kívül és belül is járószinteket keresünk a templomhoz tartozó járószinteket.
Ez miért fontos?
Amit az előbb elmondtam, tehát a tervezés szempontjából fontos, hogy milyen szint volt az eredeti járószint, amelyet helyre kellene állítanunk, kívül-belül egyaránt, illetve hogy azt is tudjuk, hogy mekkora falmagaságok, tehát felmenő falak maradtak ránk a templomból. Most ugye úgy tűnik, hogy nagyjából olyan 2 méteres átlag falmagasággal lehet számolni a templom teljes területén, de van, ahol ennél több, van, ahol ennél kicsit kisebb, mert jobban lepusztult. Másrészt pedig ugye azért is fontos, mert így tudjuk megállapítani, hol volt az a szint, ahol egykor ugye a remeték, akiket sokakat név szerint is ismerünk, közlekedtek, valamint ugye a hívek, a évente kettőször itt tartott körmenetek alatt itt közlekedő hívek, milyen szinten mozogtak, jártak a templomon belül, kívül, és hogy közelítették meg a templomot.
Most ez számomra azért furcsa, mert ha nem találtátok még meg a járószintet, akkor hogy szivárogtak ki olyan információk, hogy már tudjátok azt is, hogy mi volt az épület előtt a helyén?
Igazából járószinteket már korábban is tudtunk, de csak mozaikokba, és most próbáljuk meg ugye a templomnak a többi szakaszán is megnézni, tehát eddig meg volt a padlónk, még a korábbi feltáráson például a nyugati főkapuban, de kívül még nem volt meg, és most már tudjuk a nyugati homlokzatnak az északi és a déli oldalán is, hogy hol van az alapozás teteje, tehát ahol van a járószint, illetve az északi hajó mentén és a déli hajó mentén is egyaránt. És hogy korábban itt állt-e valamilyen épület, erről igazából nincsen információnk, mi a falaknak az alapozásait kutattuk meg.
Ugyanakkor arra vonatkozó régészeti adat eddig nem került elő, hogy itt a templom, a jelenleg ismert templom előzményeként valamilyen kegyhely, kápolna vagy templom állhatott-e. Erre egyedül egy közvetett adatunk van, ami jelen esetben ugye az érmék, az előkerült numizmatikai éremleletek szempontjából adatolható. Ezek ugyanis már nagyobb számban kerültek elő a jelenleg ismert templom és a jelenleg feltárt templom építése előtti időszakból is.
Tehát ez egy őrtorony lehetett, ami ott állt korábban?
Nem tudjuk, hogy milyen élet zajlott ott, amihez köthetőek ezek az érmék, amiket ott elhagytak az egykori emberek, illetve egy részüket pontosan tudjuk egy eseményhez datálni, azt ugye 1687-es töröktől való keresztény visszafoglalás idejére kezdhetjük. Több ilyen érmék is van, amelyek nem Magyarországon, hanem nyugati érmék, és amelyeket valószínűleg itt elhelyezett, ostromtáborban elhelyezett itáliai, illetve német zsoldosok hagyhattak el.
Ezt már régen találtátok, régebben találtátok. A régészet napja alkalmából Valasekenikő mutatta be az újdonságokat. Mik ezek?
Igen, a régészet napja alkalmából tartottunk egy kis házi konferenciát, vagy előadásokat a Dobó István Vármúzeum Dobó bástyájában. Itt az idei év legújabb kutatási eredményeit szerettük volna bemutatni. Elhangzott előadás ugye a Nagyegedhegyi kápolna feltárásáról, tehát a feltárási eredményeket mutattuk be, ugye a feltárt járószinteket, padlószinteket, illetve az új fémkeresős kutatásokkal előkerült leleteket. Ezek közül az egyik legérdekesebb, legfontosabb, amely nagyon közel a templomhoz került elő, egy 1763-as Mária Terézia érem volt. Ez az éremlelet valószínűleg a Nagyegedhegyen szolgált valamelyik remete hagyhatta el, tehát kifejezetten a kápolnának a fénykorához köthető. Ezen kívül előkerült még egy szintén nagyon gyönyörű állapotú és nagyon kvalitásos kivitelű kegyérem, amelyen Loyolai Szent Ignác látható az egyik oldalon. Ez a kegyérem azért is nagyon fantasztikus, mert ahogy mondtuk, említettük, ugye a járószinteket próbáltuk felkutatni, és a templom északi hajójától északra nyitottunk egy ilyen szondát, és ott pontosan az alapozásnak a tetejénél megfogtuk azt a humuszos járószintet, ahol egykor a kápolnát látogató zarándokok is közlekedtek, és pontosan ebbe volt beletaposva ez a kegyérem. Úgyhogy ezek a legjelentősebbek, illetve még jó pár 17. századi, 2-3 darab 17. századi ezüstérmét találtunk, valamint egy kis keresztet, amit szintén a zarándokok ejthettek el. És a régészet napjához kapcsolódóan egy lelőhely látogatást is tartottunk 13-án szombaton, ahol a látogatók megtekinthették a kápolnát, és vezetések is voltak. Hasonlóakat majd tervezünk egy következő feltárási ütemben is. És amit még nagyon fontos említeni, a Dobóisvánvár Múzeum déli fogadó terében van egy állandóan látogatható kiállítás a kápolnában talált leletekről, illetve hát egy tablókiállítás, és ott tekinthetik majd meg az érdeklődők a legújabb eredményeket, illetve a leleteket.
Említette Gergely a földmunkákat. Most, ha kimegyünk oda, vagy akik kimentek, azok lenéznek a romokra. A földmunkák után magasodni fognak a romok?
Természetes, hiszen a mostani terepszint az nagy részt a templom felmenő falainak egykori beszakadásából, illetve leomlásából származó kő omladék tulajdonképpen, amely részben ugye betemette a falakat. Mikor 23-ban megkezdtük itt a régészeti feltárásokat, akkor ezt az egészet úgy is kell elképzelni, hogy maga ez egy a környezetéből enyhén kiemelkedő kőhalom volt tulajdonképpen, egy kis dombocska, úgyhogy hát mindazt, ami most is látható ott a helytetőn, hogyha felkeresik az emberek ezt a kápolnaromot, akkor azokat a falakat, amik most láthatók, azokat így szabadítottuk ki az omladéknak a fogságából. Így természetszerű, hogyha további omladékot, amely eltakarja a falaknak még az alsó részét, eltakarítjuk onnan, akkor ezek emelkedni fognak, tehát relatíve változni fog a terepszint, és mint ahogy említettem, körülbelül olyan 2 méter magas felmenő falakkal számolhatunk majd ilyen módon.
Ezt az ásatást, ami itt folyik Eger környékén, Eger mellett, vagy felett az Egeden, jó példaként említik, a közösségi régészkedés jó példájaként ismerik és emlegetik szinte országszerte.
Igen, és most már azok a kutatók, azok a civil önkéntesek, akik kezdettől fogva úgymond ezért az ügyért dolgoztak velünk válvetve a régészeti feltárásokon, az írottforrások felkutatásán és az oltárkép felkutatásán is, most már tulajdonképpen egy hivatalosan is bejegyzett egyesületté tömörültünk, és ez a Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolnáért egyesület nevet viseli. Most már szerencsére még weboldalunk is van, úgyhogy az érdeklődők ezt is megtekintetik, a www.remetekápolna.hu weboldalt, ezen keresztül minket támogatni is lehet, ugye ezt a munkát, amelyet most végzünk, illetve amely még ránk vár, nagyjából olyan 250 köbméter omladéknak a kitermelése, azt ilyen módon pénzügyi, vagy akár pedig szabadidős tevékenységből is lehet támogatni, olyan módon, hogy a feltáráshoz az érdeklődők csatlakozhatnak is.
De már csak jövőre?
Nem csak jövőre, terveink szerint idén, szeptember első felében is tervezünk további 2 hét régészeti feltárást tölteni a Nagyegedhegyi Remete kápolnánál, majd természetesen erről a weboldalunkon és a közösségi médiában is be fogunk számolni.
Az elmúlt percekben Valasek Enikőt és Rákóczi Gergelyt, a Dobó István Vármúzeum régészeit hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért, de az elköszönés előtt hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, kérjük értesítsenek bennünket a következő elérhetőségek valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-610, e-mailt pedig a következő címre várunk, info@szentistvánradio.hu. Segítségüket előre is köszönjük. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. A műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina és a szerkesztő riporter Tikovics Ernő nevében is elköszön a műsorvezető Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!